Szeretettel köszöntök mindenkit, aki most hallgat engem. Ma folytatjuk a 10 parancsolatról szóló elmélkedést a 4. parancsolattal, amely a 7. napnak, a nyugalom napjának megszenteléséről szól, a kivonulás könyve 20. fejezet 4-es versében. Emlékezz meg róla, hogy a szombatot megszenteld. 6 napig dolgozz, végezd minden munkádat. A 7. nap azonban az Úrnak, a te Istenednek a pihenő napja, ezért semmiféle munkát nem szabad végezned azon, sem neked, sem fiaidnak, sem lányodnak, sem szolgádnak, sem szolgáló lányodnak, sem állatodnak, sem a kapudon belül tartózkodó idegennek. Mert az Úr 6 nap alatt teremtette az eget és a földet, a tengert és mindent, ami benne van, a 7. napon azonban megpihent. Ezért az Úr a 7. napot megáldotta és megszentelte. Így a parancsolat. Kezdjük néhány bevezető gondolattal. Először, a vasárnap kegyelmeket közvetít, vagy hát a 7. nap. Ezt bizonyítani nem lehet, csak a kipróbálás igazolja, ahogy a Jakab levélben is olvassuk, hogy aki engedelmes Isten parancsainak, boldog lesz cselekvésében. Tehát nem elmélkedésében a Biblia felett ülve lesz boldog, hanem cselekvésében. Ha megteszi, amire Isten szánja ezt a 7. napot. 2. Jó, ha ezt a napot tényleg oda szánjuk, felajánljuk Istennek, aki az idő ura, és kérjük, hogy ő maga igazolja, amit e napról ígért, hogy ha mi megszenteljük, akkor ő tényleg megáldja azt. 3. Az áldó hatás másik feltétele természetesen az, hogy a parancs első felét is megtartsuk, 6 napon át dolgozzál. A vasárnapnak csak így van értelme, ez világos. 4. Indokolt esetekben megtehetjük, hogy nem megyünk el a templomba, de rendszerint enélkül az ige hallgatása, a testvérek közösségének megtapasztalása és az eukarisztia nélkül a vasárnap ünnep, hát nem az igazi, tapasztaltuk. A vasárnap a szentmisével teljes, mert Isten így akarta, és mert hisszük, hogy ő a misében képes olyan világosságot, tisztánlátást adni, amely bevilágítja a magunk mögött hagyott hetet, hogy azt Isten akarata fényében láthassuk, és bevilágítja az előttünk álló hetet a maga feladataival. 5. A vasárnap a szabadság napja. Célja, hogy szabadon tegyük azt, ami közelebb visz Istenhez. Ha ez egy betegünk meglátogatása, segítség egy barátnak, vagy családi program, akkor azt tegyük. Misére nem az ilyen dolgok helyett, nem az emberiesség cselekedetei helyett kell elmenni, ezt Isten nem akarja. 6. A vasárnapi munka tilalom azt jelenti, hogy ne végezzünk szolgai munkát. Ha valaki sehogy nem kerülheti el, hogy vasárnap dolgozzon, hát igyekezzen úgy beosztani a hetét, hogy csak olyan munka maradjon vasárnapra, amit szeret, és aminek valami köze azért mégiscsak van Istenhez. Hogy mi ez a munka, egyéni dolog. Én például éppen a hit dolgaival foglalkozó előadásokat, elmélkedéseket szoktam néha-néha olykor vasárnapra hagyni, vagy bibliaórákra készülök e napon, szóval olyasmit csinálok, amit nagyon szeretek. Olyat viszont semmiképpen nem hagyok vasárnapra, amit nem szeretek, például takarítás, vasalás, hasonlók. Lehetőleg olyasmit se végezzünk vasárnap, amit rohammunkában kell megcsinálni. Na most már, tekintsünk mélyebbre. Az első tábla az Istennel kapcsolatos parancsolatoknak a csúcspontja, a negyedik parancsolat. A nyugalom napján nyilvánul meg ugyanis legjobban, hogy az ember Isten képmása. A hat munkásnap után ő is megpihen és örül, mint Isten a hat napos teremtés után. Ekkor lehet együtt, közösségben, testvéreivel, családjával, barátaival, ekkor beszélget Istennel, hallgatja igéjét, és imában felel neki. De ami az abszolút lényeg, és amit ma elsősorban mondani szeretnék, az az, hogy a hetedik nap konkrét áldások közvetítője, amik különlegesen erre a napra vannak fenntartva. A modern ember ezt nem érti. Megszokta, hogy az idő az mennyiségi dolog, fő tulajdonsága, hogy mérhető órával, naptárral. A Bibliának, meg a régi korok emberének időszemlélete, na az nem ilyen. A Bibliában az időnek minősége van. A Szentírás nyelvileg is megkülönbözteti a kettőt. Az Új Szövetségben a közönséges, mérhető mennyiségi idő neve Kronosz. A minőségi, valamilyen dologra, munkára, ünnepre speciálisan fenntartott, rendelt idő, az pedig Kairosz, amely nem mennyiség, hanem minőség. Ideje van a sírásnak, és ideje a nevetésnek, ideje a rombolásnak, és ideje az építésnek, ideje a születésnek, és ideje a meghalásnak. Olvassuk a Prédikátor könyve 3. fejezetében. Az idő minőségét Isten határozza meg, úgy, hogy ő rendeli az időt erre vagy arra. Na, a hetedik napot speciális célra rendelte, úgyhogy ez Kairosz üdv időnek van rendelve, mert Isten megáldotta és megszentelte különlegesen. Hát mit jelent ez? Megáldotta, ez azt jelenti, hogy a hetedik nap áldásokat közvetít. Azaz Isten ilyenkor részt ad nekünk a javaiból. Plusz megszentelte, azaz elválasztotta szó szerint, elkülönítette. E nap más, mint a többi, isteni, szent, mennyei idő. Avagy határnap, határ, e világ és a mennyei élet között. Ha az ember megtartja a hetedik napot, akkor a földi időben élve is valamit meg fog tapasztalni az örökké valóságból. Ez egy áldás. Isten országából. Isten valóban részesíti őt a maga javából, az örökké valóságból. Hatalmas áldás. De persze csak akkor, ha előzőleg valóban hat napig dolgozott az ember, és végezte minden munkáját. Tehát a hetedik nap szellemileg, spirituálisan határnap. De egyébként gyakorlatilag is, mert amikor kiszállunk a hétköznapok rohanásából, a múlt és a jövő határán, így megállunk, kiemeljük fejünket a barázdából, és fölnézünk, távlati látásra teszünk szert, meglátjuk, amit rohanás közben nem. Visszanézve elmúlt hetünkre, látjuk, hogy mit tettünk jól, mit hibáztunk el, és előre nézve pedig, ezen a napon kérhetünk erőt, áldást a következő hetünkre. Tehát határnap. A hetedik nap megtartásának parancsa nem Isten szeszélye, hanem megfelel az ember teremtésben adott természetének, biológiai ritmusának. A munkapszichológiával foglalkozó tudósok igazolták, hogy ha valaki hat napon át, napi 8 órát tényleg dolgozik, akkor utána le kell állnia, pihenni, erőt gyűjteni. Máskülönben idővel vészesen megsínyli a szervezete. Ha az ember megfelelően tölti ezt az egy napot, akkor ereje, egészsége, képességei és minden meg tud újulni. Épp ez a parancsolat célja, az élet. Ezért is mondta Jézus, hogy a szombat lett az emberért, és nem az ember a szombatért. A hetedik nap az életért adatott, de nem csupán a földi életről van szó, az örök életről is. A hetedik nap az eljövendő dolgok, a mennyei dolgok előképe. Természetfeletti valóságot jelöl ez a nap, sőt meg is adja, közvetíti a mennyei dolgokat, a Krisztussal való életközösséget. Ezért írja Pál, hogy a hetedik nap árnyéka a következő, az eljövendő dolgoknak, mégpedig konkrétan annak a valóságnak, amely Krisztus. Ezt írja Kolossze levél 12. fejezet 16-os és 17-es versben. A parancsolat kezdőszava: emlékezz meg róla. Tehát nem egyszerűen megtartani kell ezt a napot, hanem emlékezni valamire. Mire? A Biblia két dolgot mond. A kivonulás könyve, amiből olvastam a parancsolatot, azt mondja, hogy a teremtésre emlékezünk. Arra, hogy Isten is megpihent a teremtés 6 napja után. A hetedik nap törvénye tehát már a teremtéssel adva volt, hiszen ezt olvassuk a teremtés könyv 2. fejezet 2-3 versében. Amikor elvégezte Isten munkáját, amelyet alkotott, megszűnt a hetedik napon minden munkájától, és megáldotta Isten a hetedik napot, és megszentelte. Tehát teremtés. Na most, a 2. törvénykönyv 5. fejezetében van a másik indoklás, hogy miért kell megtartani a hetedik napot, az egyiptomi szabadítás. Arra kell emlékezni, és a végső szabadításra Krisztusban, aminek ez az egyiptomi szabadítás az előképe volt. Tehát teremtés és szabadítás. Isten két leghatalmasabb szeretett cselekedetének emlékezete a hetedik nap. És ami az Ószövetségben két esemény, Krisztusban egyé foglalódott össze. Az ő áldozata az új teremtésnek, új embernek az alapja, meg a szabadítás alapja, mert ő szabadított meg a legnagyobb fogságból, a bűnszolgasságából. Tehát ez így összegződik. Így aztán Krisztus híveinél a hetedik nap ünneplése átkerült a feltámadás napjára, ami eredetileg a 7. napja volt. Kezdetben a zsidó keresztények részt vettek a szombati zsidó templomi liturgián is, majd vasárnap megülték ezt az új ünnepet, és újra jelenvalóvá tették Jézus utolsó vacsoráját, az eukarisztiát. Ez a váltás akkoriban botrány volt. A szombattörvény az egyik legszigorúbb tóra. Idejét nem lehet csak úgy áthelyezni másnapra. Ha az első keresztények mégis megtették, akkor bizonyos, hogy mélységesen átélték e döntés komolyságát. Hát miért vállalták? Ez a kérdés. Mert e napon támadt fel Jézus, szoktuk mondani, és ez persze igaz, de még többről van szó. Régóta tudták, hogy a hetedik nap az áldások napja, hiszen a parancs magyarázata is így szól, hogy az Úr a hetedik napot megáldotta, megszentelte. De milyen alapon áldotta meg? Mi teszi áldások forrásává ezt a napot? Ha a múltat nézték, világos volt a dolog, az áldás forrása a teremtés emlékezete, kivonulás könyve, és az egyiptomi szabadítás emlékezete, 2. törvénykönyv. Ez a kettő együtt. Na, ez a múlt. Az első keresztények viszont fölismerték, hogy a jövőre nézve más valami teszi áldássá a hetedik napot. Jézus életáldozata. Az a tett, mely mindkettőt, a teremtést és a szabadítást is magában foglalja, sőt magasabb szintre emeli, vagyis beteljesíti. Az áldozat hozza létre az áldást. És milyen mély értelmű, bölcs, a nyelv az bölcs. Milyen mély értelmű ez az összefüggés a magyar nyelv e két szava között, áldozat, áldás. Döbbenetes. Az pedig, hogy Jézus áldozatát Isten elfogadta, végül is az ő feltámasztásával igazolódott, lett nyilvánvalóvá, teljessé. A feltámadással, ami viszont a zsidó hét első napján, a mai vasárnapon történt. Na ezért változtattak. Nem igazak tehát azok az érvek, amelyeket egyesek fölhoznak a vasárnap ellen. Három fő érv van, egyik se helytálló. Nem igaz, hogy az ünnepnap áthelyezése szombatról vasárnapra valami önkényes, hitetlen és Istennek nem tetsző döntés lett volna. Nem. A döntés mélységes teológiai alapon nyugodott az ősegyházban. Nem igaz az sem, hogy az őskeresztények zsidó ellenessége tükröződne a szabbat elhagyásában. Ugyan már. És végül az sem igaz, hogy ez a fordulat későn, csak a második században történt volna meg. Hát nem igaz, mert így volt már az apostolok cselekedeteinek idején, hiszen itt a 20. fejezet 7. versben a szerző ezt írja. A hét első napján összegyűltünk kenyértörésre. Hát ez az ünnep. A hét első napja pedig, ami a szabbat után következik, ugye mai nevén vasárnap. Aztán az első korintusi levélben, 16. fejezet, 2. vers, Pál azt rendeli, hogy a jeruzsálemi keresztények számára a hét első napján kell összegyűjteni az alamizsnát. De hát ugyan mikor kerülhetett volna sor máskor ilyenre, hanem az Isten tiszteletet követően, vagyis vasárnap. Sokan együtt voltak. Alamizsnát szedni. Persze. Szóval, az Isten tisztelet napját már a bibliai idők egyháza a vasárnapnak megfelelő napon ülte meg, a hét úgymond első napján. Nagyon súlyos döntés volt ez, és nagyon mély oka is van. Az ünnep alapításához, az utolsó vacsorához kell konkrétan visszamenni, amikor Jézus értelmezte a saját, csak hamar bekövetkező áldozati halálát. 16. Benedek pápa József Ratzinger Jézus könyvében az utolsó vacsoráról, az eukarisztia alapításáról szóló fejezetben leírt gondolatokat követem, nem a saját kútfőmet most. Az utolsó vacsora lényegi része azzal indul, hogy Jézus hálákat ad az ételért, italért, hálaimát, mond a kenyér meg a bor felett, zsidó szokás szerint. Mi a jelentősége az ételért, italért való hálaadásnak? Hát sokkal nagyobb az egyszerű megköszönésnél. Sokkal nagyobb a jelentősége annál is, mint hogy egyszerűen az ember hálás, kegyes, vallásos lelkületét fejezze ki az Úr előtt. Igaz, ez is benne van, de a lényeg más. És ez a második dolog, amit ma nagyon ki akarnék emelni. Az Istenhez címzett hálaadásnak ugyanis az a természete, spirituális természete, hogy visszatér. Visszatér Istentől áldás formájában. Hálaadás, áldás. Ez az áldás pedig, írja 16. Benedek pápa, átváltoztat. Átváltoztatja az ételt, de meg minden földi valóságot is. Az étel áldássá lesz a test számára, azaz másképpen hat, mint ahogy ezt az étel pusztán kémiai tulajdonságai indokolnák. Túl van a benne lévő anyagok, vitaminok, táp, anyagok, ásványi só, meg a többi egészséges voltán. Túl van. Így írja az első Timóteus levélben Pál, 4. fejezet, 4-5 vers. Istennek minden teremtménye jó, és semmi sem megvetendő, amit hálaadással, eukarisztia, hálaadással veszünk magunkhoz, mert, itt a vála, a magyarázat, mert Isten igéje és az imádság megszenteli. Igen, az ember hálája Isten áldásaként tér vissza, az áldás pedig, hát, megváltoztatja a földi dolgokat. Hát persze. Ezért tanácsolják, és nagyon megszívlelendő, hogy például gyógyszert is hálaadással vegyen be a beteg, vagy hogy minden munkát, tevékenységet hálaimával kezdjen el az ember. Ezért van, pontosan ezért, mert a hálaadás Istentől vissza fog térni áldásként, leszögezem. Na persze, hogyha Istennek tetsző dologról van szó, akkor a hálából áldás lesz az ételen, a gyógyszeren, meg a cselekedeten, amellyel kapcsolatban hálát adtunk. Ezek közönséges példák. Mégis, írja József Ratzinger, efféle történt az utolsó vacsorán is, persze más, hatalmas, isteni léptékben. Mert miután Jézus hálákat adott Istennek a kenyér és a bor felett, ez a gesztusa azzal az áldással tért vissza Istentől a kenyérre és a borra, amit maga Jézus így fejezett ki, ez a kenyér az én testem, ez a bor az én vérem, átváltozott az étel és ital Jézus testévé és vérévé, teljes személyes valóságává, úgy, hogy eközben ő maga teljes személyes valóságában ott állt abban a szobában a tanítványai között. Ezért nevezzük máig a mise második áldozati részét, melyben a pap újra jelen valóvá teszi, reprezentálja az utolsó vacsora aktusát, szóval ezért nevezzük eukarisztiának, azaz hálaadásnak, és Jézus imáját eukarisztikus imának. Így nevezzük pedig maga a hálaadás, Jézus hála imája időben csupán rövid része az egész utolsó vacsorának, de mégis az egészet így hívjuk, mert a hálaadás, a hálaadó ima az alapja, a lényege, a központja, a szíve ennek az egésznek. Ahogy írja 16. Benedek, így érthető, tehát ez most idézet, így érthető, miért lett éppen eukarisztia az egész Jézustól kapott új istentiszteleti történés neve. Idézet vége. A hála tehát visszakanyarodik, és áldásként tér vissza kenyérre, borra, és átváltoztatja azokat fizikai, kémiai miben létük meghagyásával persze. Átváltoztatja áldássá, azaz Jézus testévé, vérévé, egész értünk áldozatul adott valójává, és mi ezt vesszük. Na most mindez az áldás a feltámadással vált tényé, vált teljessé, teljes igazságá. Az őskeresztények megértették, hogy végső soron ebben a feltámadásban valósul meg úgy igazán a 4. parancsolatot záró ígéret, hogy Isten megáldja ezt a napot és megszenteli. Ekkor válik ez valóra. És ez az a bizonyos áldás, ez a 4. parancsolatban elhangzó hajdani ígéret tökéletes megvalósulása. Hát ezért, és nem valami lényegtelen megfontolásból kezdte a kereszténység, már korán láttuk az első században az apostolok cselekedetei megírása idején vasárnap ünnepelni a 7. napot. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Dér Katalint hallották.
Kicsoda az Isten? A kereszténység alapeszméi Dér Katalin műsorát hallották. Mária Rádió. Krisztus békéje. Barsi Balázs atya napló bejegyzései. Közreműködik Mohai Gábor, bemondó előadó művész. A Katolikus Rádió műsorát hallják.